Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek. Péntek van, ez a Fintech világa. Szupán Marci, a PIK alapítója itt van a stúdióban, és Kangyal Andrást hívtuk meg vendégnek a Vizutól, és most az összes point kihagyjuk. Ugye, Marci, ami a Vizuval kapcsolatos lehet, a névvel.
Azt nem tudjuk előre, mert az is lehet, hogy kivágták.
Vagy a végére majd még beteszünk valamit.
Nem bírjuk ki.
Adatvizualizáció, ez lesz a mai témánk, ugye? Mert olyan lássék ezzel foglalkoznak.
Így van, meg nagyon előszeretettel foglalkozik ezzel sok fintech cég. Ugye mindig próbáljuk minden irányból megközelíteni azt, hogy a fintech cégek, fintech szektor miben ad mást, mint egy klasszikus pénzintézet, és alapvetően azt látjuk, hogy ugye UX UI adásunk volt, már ahol megnéztük azt, hogy miben más egy hozzáállás.
Hol vannak az ízfokozók?
Így van. És ugye általában azt szoktuk elmondani, van ilyen néhány ismérve annak, hogy miért ad többet a fintech, ugye erről megkérdeztük a ChatGPT barátunkat is.
10 pontban összeszedte,
és egyébként az egyik az volt, hogy átláthatóbb. Emlékszel? Igen. És ez sok mindenben, ez jöhet onnan, hogy egy ASF sokkal egyértelműbb, és nem 500 oldal, sok apró betűvel minden irányból megfogva, hanem egyszerű díjszabás, egyszerű az ügyféllé válásnak a folyamata, és ugyanígy egy nagyon fontos eleme a jó fintech cégeknek, a jó fintech szolgáltatásoknak az, hogy a rendelkezésre álló információt jól adjuk át az embereknek, a felhasználóknak, és hát általában az emberek vizuális lények jobban el tudnak képzelni ilyen absztrakt dolgokat, mint a
számok. Ez egy hamburger, hogyha úgy adják, hogy meg tud enni, és ne potyogjon a fele a föld, de meg ne folyjon ki az orrodon, az tök jó, az egyik fél élményt.
Az jobb, meg persze annál meg bármi jobb, mint hogyha a papíron látod a receptet. Mert ugye inkább én ezzel hasonlítanám, hogy nem olyan sokszor olyan érzése van az embereknek, mikor megkapjuk most már ilyen törvényi kötelezettség, hogy évente kapjunk ilyen hajrá ESG stratégiák, ilyen kinyomtatva a teljes díjlistánkat, hogy miket vont le a banka az elmúlt évben tőlünk. Ehelyett, hogyha ezt vizualizálnák, akkor ez sokkal egyértelműbben lehet.
Szóval és sok kis kivesebb lenne.
Ez több is lenne. Alapvetően ezért gondoltam, hogy szenteljünk ennek egy adást, mert egy kifejezetten fontos eleme.
Ez egy eszköz, egy fantasztikus
ügyfélélménynek, így van.
Jó, András, akkor jöjjön egy rövid Vizu sztori.
Hát feladtátok a labdát, hogy a hamburgertől hogy kössek át a Vizuhoz, de teszek rá egy kísérletet. A Vizu ugye egy pillanatilag korai állapotban lévő startupként funkcionál. Jó magam, egy ilyen szellemi szerzőként vagyok jelen a történetbe, de ahogyan az angolok szokták mondani, ugye, hogy az innováció az ugye 1%, és a verejték, amit bele kell tenni abba, hogy legyen valami, az 99%, tehát teljesen összemosódott minden résztvevőnek az eddig beletett energiája. A Vizu alapvetően egy, most akkor nagy szavakat használok, paradigmaváltást szeretne hozni abban, ahogyan az elemzők dolgoznak, illetve ahogyan az ő elemzésük eredményét aztán kommunikálni tudják. Ennek az alapja az egy olyan logika, ha szabad egy picit technológiába belemenni, de persze érthető módon, egy olyan logika, amelyik azt írja le, hogy az összes különböző chart típus, amivel ti is már millióféle formájában találkoztatok, azokat hogyan tudod leírni egyetlen egy logikaként. Vel elég sokat foglalkoztam, alapvetően én vizuális irányból jövök, ez nem lehet meglepő mondjuk most pont ebben a témában, de hogy nagyon sok animációt gyártottam, amik különböző chartok közötti átmeneteket mutattak meg. És aztán egy barátom mondta, hogy ő segít egy kicsit exakt módon leírni ezt, mert abban nincsenek komoly szkíjeim. És aztán 2 hét után mondta, hogy kezdjünk el kódolni inkább, mert hogy nagyjából pont ugyanazt csinálja, amikor ő próbálja exakt formába önteni ezt a logikát, amit aztán így közösen felépítettünk, és lett belőle egy C++-ban íródott nagy kupac kód. Ez a nagy kupac kód, ez azért jó, mert hogyha különböző adatsorokat dobálsz bele, akkor ő ezeket a legkülönbözőbb chart típusokban tudja megjeleníteni egyetlen egy logika mentén. Ennek az előnye pedig az, hogy a különböző chartok közti transitionöket, átmeneteket, azokat ki tudja számolni, tud renderelni olyan animációkat, amikben átmész az egyik állapotból a másik állapotba. Miért jó ez? Ugye jogos kérdés lenne.
Sokkal kevesebb idő, sokkal kevesebb energia, sokkal érthetőbb, sokkal edukatívabb, hatékonyabb. Én ezeket gondoltam, amikor nézegettem itt a diagramok, grafikonok, hőtérképek, interaktív vizualizációk, infografikák, adattörténetmesés. Most csak sorolom, hogy mi minden van, eszköz van. Hát amit a Marci mondott, az nagyon jó példa. Én is böngésztem most itt egyik héten a beszélgetőtársa ezt a banki értesítőt, ezt az adatközlő akármit. Igen, szóval ezt oda lehetne tenni nekem úgy, hogy az nekem gusztuson legyen és értsem is. Nagyjából ezzel foglalkozom.
Itt érünk vissza a hamburgerre.
Igen, alapvetően, amit itt az András felsorolt azokban, azok közül ti az adattörténetmesélésre fókuszáltok, nem? Ezt talán lehet mondani.
Hát inkább úgy néz ki, hogy ugye van egy vízió, hogy hova szeretnénk eljutni, és ennek vannak olyan lépcsőfokai, amiket sorba végig lehet járni. Ennek az első lépcsőfoka valóban ez, hogy olyan data storytellingbe tudjunk részt venni, ami páratlan, vagy eddig nem látott. Abban ez elég érdekes egyébként, mert ha leültetsz egy fejlesztőt, akkor lehet, hogy 2-3 hét alatt összerak egyébként meglévő library-ből egy ilyen data story, de ez elég sok munka. Mi egész máshonnan közelítjük ezt a kérdést, mi azt szeretnénk, hogyha egy nagyon intuitív interakció mentén, miközben te felfedezed az adataidban rejlő insightokat, a közben el is készülne ennek egy prezentációs formája, ami lehet egy lineáris sztori, de nagyon könnyen előállíthatsz belőle egy olyan Data Explorer-nek hívják, ugye egy olyan interaktív felületet, ahol te fölteszed a saját kis kérdéseidet gombnyomogatással, és ő megmondja rá a választ. Az, hogy ezt a háttérben mi hajtja meg, az indiferens, ez lehet ugyanúgy az AI is, hogy mondjuk adjunk neki aktualitást, de lehet bármilyen más logika, vagy bármilyen elemzői tevékenység is a hátterében. A lényeg az, hogy a user az egy olyan párbeszédet tudjon folytatni az adatokkal, amivel involválódik a történetbe, és nem utálni fogja, hanem szívesen fogyasztja el, mint hamburger.
Nem csak egy adattájkép, ez olyan szép szó, ezt tőletek vettem, nem csak egy adattájkép, tehát ez egy interakció. Tehát nem kapok 10 szlájdot 20 grafikonnal, meg nem tudom mivel, ugye, hanem kapok valamit, amivel én kezdeni tudok valamit, ugye, amivel én együtt főzhetek. Tehát nem is egy jó példa az a gyors kaja. Igen.
Mondjuk ennek vannak elég erős elméleti támaszai is, nem tudom, még kommunikáció elméletből a Shannon Weaver modellben tanultuk, hogy a push-pull kommunikációnak ugye milyen sajátosságai vannak, az, amiről te beszélsz, ugye az egy ilyen push szituáció. Igen. Kapok egy riportot, van benne 25 darab chart, mindegyiket dekódolnom kell, iszonyú erős absztrakciós kihívás, hogy megértsem, hogy oké, de most ennek a hátterében mi van? Tehát, hogy áll össze a fejemben mindaz?
Ezt is instant akarom.
Igen, de ugye ez lenne a pull, amikor azt mondom, hogy te involválódsz azáltal, hogy elkezdesz kérdezgetni, elkezdesz interaktálni ezzel a dologgal, megértettél egy kontextust, és ebbe a kontextusban nem esel ki, hanem benne maradsz, és szépen ásol bele, és születnek ugye a kérdéseid.
Aktív résztvevője vagyok a folyamatban.
Igen. Az elég fontos része a dolognak, mondjuk az elmúlt 10-15 évben elég drasztikusan megváltozott az adatokhoz való viszonyunk, ez biztos mindannyian átértétek. De mondjuk 15 évvel ezelőtt azt mondta egy vállalatvezető, hogy van egy kérdésem, srácok, bányászatok hozzá adatot, és találjátok meg benne nekem a választ. Ma ugye ennek az ellenkezője történik. Ma azt mondják, hogy na, látni akarom az adataimat, rengeteg kérdésem lesz. Tehát ez egy inverse szituáció, ahol az embernek már pedig párbeszédet kéne tudnia folytatni ezekkel az adatokkal. A Vizu ezt teszi lehetővé, most még az adattörténetmesélésben. Hosszabb távon az a célunk, hogy maguk a chartok legyenek a user interface, pont azért, mert ennyire dinamikusan tudjuk őket mozgatni, ezért abszolút lehetőséget adnak neked, hogy amit a charton látsz, ugye ott az insight, kiugró adat, kiugró érték, vagy egy olyan korreláció, amiről azt gondolod, hogy fú, az ott érdekes, az mitől mozog így együtt, és ott akarsz rákattintani, nem visszamenni az adataidhoz és egy újabb chartot előállítani, persze, hanem ott meg akarod nézni, hogy ennek mi az oka.
Ez érdekes, hogy mondjuk, és ezt tudom, hogy Marci is felvetni, hogy itt a klasszikus pénzügyi szereplők, vagy a fintechek, vagy azoknak a userei, fogyasztói, azok, akik erre jobban tudnak ugrani, vagy jobban akarnak ugrani. Egyáltalán a Vizut, meg a hasonló szolgáltatásokat, mert nyilván ez egy új hullám, ennek majd lesz hype-ja, és ennek majd lesznek követői, meg fogyasztói, akik ezt akarják.
Azt gondolom, hogy kezdted ezt a gondolatot a fintech iránt, a finis ügyfélkör lehet az, aki itt is kifejezetten érdeklődő. Egyrészt igen, másrészt meg szerintem az adatoknak a vizuális megjelenítése az bármilyen korosztályt, földrajzi hovatartozást, ami mindentől függetlenül nagyon jól meg tudsz szólítani. Szerintem ez azért egy komoly kiugrási lehetőség, nem csak a fintekek, hanem az inkubensek számára is, mert itt tényleg tudnak adni egy olyat, ami lehet, hogy van olyan korosztály, akit nem érdekel az, hogy vasárnap este a fiókból lehet bankszámlát nyitni, meg nem érdekli az, hogy 3 nap alatt ér oda az utalása Amerikába a tudom, egyetemista gyerekének, vagy 6 óra alatt, mert azért lássuk be, hogy tudott működni úgy a világ, hogy ezek nem voltak. De hogy az adatvizualizáció, vagyis vizuálisan megjelenített információk, azok meg azt gondolom, hogy mindenkit meg tudnak szólítani, nyilván ezt is túl lehet tolni, de ez tényleg ez a nem tudom, a 10 év alatti screen előtt szocializálódott gyerektől a nyugdíjasig mindenkinek jobb, hogyha nem egy 30 oldalas papírhalmazt kap a kezébe, hanem össze tudja hasonlítani azonnal, és nem ahogy mondtad, nem azzal kell foglalkozni
nem
a bosszú percig.
Nem az adattenger.
Így van.
És neked, ez a te veszőparipád, erre kérdezik, hogy András mit mond, és a Vizu ezt meglátta is, hogy ez mennyire edukatív, mert baromi sok embert elveszt azzal rengeteg cég és informátor, hogy rosszul adja, és fogyaszthatatlanul adja, és már föladom a tájékoztatót a második sornál, és nem fog érdekelni, hogy hol tudtam volna ügyesebben megtakarítani, vagy bármit csinálni, vagy a hitelemet tudtam volna ügyesebben törleszteni, míg hogyha kapok egy egyszerű fogyasztható cuccot, ami tök jó, még bele is tudok kérdezni.
Annyit szúrnék ide, bocsánat közben, hogy meg az is a veszőparipán, meg veszőparipán kell vált itt talán az elmúlt években, hogy nem mindig minden szereplőnek érdeke az, hogy átláthatóan mutassa ki az adatokat. Tehát lehet, hogy te abban a sok oldalból, hogyha látnád azt, hogy egyébként az összbevételedhez képest mennyit költesz banki költségekre, vagy nem tudom, a tejkenyérvásárlásnak hány százalékát viszi az összbanki költséged, akkor azt mondanád, hogy úristen, akkor most
váltok.
Tehát, hogy ide-oda igaz ez.
Az, hogy kinek a szándéka, az, hogy transzparensét tegyen folyamatokat, az valóban összetett. Én is csináltam ilyen kalkulációt, amikor egy hónapban azt hiszem a banki tranzakciós költségeim azok a gázszámlát verték. De egy pillanatra így belém állt azért a karó, hogy várjunk csak, hogy cserébe miért? Ugye elvileg pörgetik a pénzemet a bankba, és abból kéne, hogy az ő bevételük származzon elsősorban nem az én megkapasztásomból, de nyilván nem értek ehhez a műfajhoz, azért ennek az arányait nem ismerem. De kérdés, hogy tényleg érdeket fűződik-e hozzá, hogy transzparenssé tegyél ilyen folyamatokat. Az, hogy egy bank tradicionális megoldásaival milyen gyorsan tud reagálni egy ilyen új helyzetre, és hogy a fintech megoldások azok pedig mennyire szeretnék ugye ezt a piacot megnyerni maguknak, és a transzparencia az ennek egy feltételezemén elég jó sales faktora tud lenni. Tehát, hogyha tudom, hogy mit csinálnak velem, és mit csinálnak a pénzemmel, akkor sokkal jobban érzem magam, mintha nem. Tehát ott van érdek arra, hogy transzparenssé tegyél ilyeneket. És nagyon sok olyan vizualizációs megoldás van, ami ilyen különböző célokat szolgál, mint amilyen a planning. És a Vizunak szintén egy ilyen erős célja az, hogy te úgy tudjál tervezni, hogy a különböző paraméterek tekergetésével rögtön lásd, hogy milyen eredményre jut.
Ha itt kevesebb, ott több, igen.
Mert hát olyan, mint egy függvény, aminek a vége ott.
Hagyjuk a függvényeket, én humán maradik, de a Kajon Danielt ne hagyjuk ki, mert ő meg rengeteg jó példát küldött. A Robin Hood, a Credit Karma, és itt a hitelképesség, részvény, árfolyam,
igen, azt gyűjtöttünk egy pár vizualizációs eszközöket, jól használó finteket, de igazából nem tudtuk, hogy melyik újunkba harapjunk, mert tudtunk volna hozni itt több százat. Tehát az látszik, hogy alapvetően a fintechek pont azért, mert a transzparenciára építenek, és amúgy ez egy nagyon izgalmas, tehát hogy ez egy ilyen önvalidáció is, hogy nem csak kommunikálják, hogy transzparenciára építenek, hanem tényleg mernek is adatvizualizációs eszközökhöz nyúlni, amiről ugye az előbb beszéltünk, hogy nem biztos, hogy mindig jól jön az adott szolgáltatónak.
Hát meg kell is, már bocsánat, de hogy ugye az ilyen eszközök jó részét telefonon használod, ahol nagyon kisméretű screened van arra. Erős korlátok között kell, most a vizualizáció egy nagyon erős tömörítő hatással bír. Tehát az, hogy te hogy kommunikáljál különböző dolgokat, amik egy táblázatban idősebb generáció gyakran legyint a vizualizáció, hogy majd ő átnézi szépen a táblázatot, hát azt nem tudod megtenni ugye egy mobiltelefonon, meg egy kicsit ilyen időn túl.
És akkor olyan ügyes a vizu, hogy már ilyen, és akkor kiugranak ilyen kis tündérek, meg mutatnak pontokat, hogy odafigyelj, tehát ilyet is csináltok.
Tündérek még nincsenek, de ígérem, hogy lesznek tündérek is. Tehát az, hogy milyen alerteket dobsz egy ilyenre, ez megint tartalmi kérdés. Mi alapvetően egy megjelenítő réteg vagyunk. Az, hogy mit teszel alá tartalmilag, az egy csomóféle embernek
a
hozzá.
Persze. Meg a cégtől, meg a megrendelőtől.
Nagyon sokan használják olyanok, nem tudom, a Bloombergtől kezdve a Skanska, hát az egy legnagyobb ingatlan fejlesztő cég Amerikában, teljesen másra. Jövő héten workshop lesz a Jet Propulsion Laboratóriumban, a Vizu workshop, ami azért elég vicces, hogy a NASA-ba is bekerült. Tehát nagyon-nagyon különböző területeken látják a hasznát annak, hogy te ilyen rugalmasan tudja az adataiddal bánni. Amiket te kérdezel, azok mind ezeken a területeken dőlnek el, ugye ezek szakértelmek.
Mit
akarsz megmutatni? Persze, az a tartalom. Igen. Mi vagyunk a forma.
Úgyhogy ebből a néhány cégből, amit gyűjtöttünk, ebből meg fog jelenni a fintech.hu-n jövő héten egy kis összeállítás, külön a rádió műsoros cikktől. Hoztunk egy pár tényeket, inkább én trendekről beszélnék. Az látszik, hogy a vagyonkezeléssel, befektetéssel foglalkozó cégek, azok, akik ebbe elsőként beleugrottak, hát úgy gondoljunk csak a csártokra, ami hát ez gyakorlatilag a pénzügyi szektorban a
Skyline, a Loss of Diagram, tudod, ezek a házak ekkorek lesznek.
Itt alapvetően iszonyatosan sok adatról beszélünk, itt azt látjuk, hogy elég jó úton járnak ezek a cégek, a PFM, Personal Finance Management megoldások, amiről ugye beszéltünk, igen, mire költöttem a pénzemet.
Hol fáj, hol folyik.
Típusú dolgok.
Gázszámla vagy banki költség.
Itt is. Igen, mert amikor az ember nominálisan belegondol egy összegbe, az igazából az nem jelent semmit. Az akkor jelent valamit, tehát nem azt, hogy elköltöttem 80 ezer forintot a Spárban múlt hónapban, az önmagában nem jelent semmit. Ott azonnal már át kell transformálnom, hogy jó, de mennyi a fizetésem, és annak a hány százalékát költöttem el. Önmagában az, hogy 80 ezer forint, ez semmit nem jelent.
Abszolút értékek nem fontosak. Mindig viszonyítani akarsz valamihez.
Így
csak
van.
Én szippanthassam a témát mindig a vizualizáció felé, mert az pont ezt csinálja. Nem érdekes a konkrét szám, az érdekes, igen, hogy az mekkora része valaminek.
Kiveri a szemet, trend, igen.
És hogy a nyilván itt a leglényegesebb az, hogy van-e piros szekció, túlköltekeztem-e, vagy van-e zöld szekció, maradt-e meg, és annak az aránya milyen a többihez képest. Szóval a személyes pénzügyek menedzselésére fókuszáló szolgáltatóknál nagyon jó megoldásokat látunk, és igazából még a kicsit ide kapcsolódik, a többiet találtunk hitelminősítéssel kapcsolatos, ez ugye Európában nem annyira releváns téma, de az ázsiai, meg az amerikai régióban nagyon lényeges. Az is egy ilyen érthetetlen dolog, hogy most mennyi a credit score-om, hát mennyit, és akkor mitől tudom növelni, mik a trendek, miért csökkent, ezeket megint csak nagyon jól lehet vizualizálni. És még egy ilyen negyedik terület, ami nagyon izgalmas, az a KKV-knak a pénzügyeinek a vizualizálása, amiben hát nagyon rosszul áll egyébként és ez nem csak pénzügyi szektor, tehát nem szeretnék most névvel említeni senkit a magyar piacról, mert igazából mindegyik számlázót fel kéne, hogy soroljam. Borzalmas. Belépek bármelyik cégemmel a fiókomba, és minimum 20-at kell kattintani, meg kis papírra kell írogatni, hogy lássam azt, hogy most akkor mennyi a befizetendő FM, várható.
Utálod a kattingatást.
Nagyon. Hát igen, ráadásul ezeknek a cégeknél ugye nincs is elég stáb ahhoz, hogy előállítsák ezeket az adatokat, vagy kellően agregált módon odaadják annak, aki erről dönt. És
pedig az adatok megvannak, ez a durva, hogy itt is, mint mindenhol, az adatok azok felgyűlnek, megvannak, csak igen, ahogy mondod, hiányzik egy köztes lépcső, tehát nem lehet ráereszteni még egy ilyen vízuszerű túlra, mert először ki kéne azt találni, hogy mit akarunk megjeleníteni, hogyan, mit akar az ügyfél, mi kell neki, de hát itt is folyamatos mondandóm, hogy a KKV-kkal nagyon mostohán bennek a mindenféle szolgáltatók, pedig hát a GDP-nek worldwide szinten a 70%-át adják, tehát tessék odafigyelni rájuk jobban.
Ezt már megint ugye meg kéne mutassuk, bár a rádióban mindig vicces vizualizációról beszélni.
Jó csinált, és van is még kettő mondatod, hogy a Vizu mit talált ki, miben egyedi, és hova akartok eljutni. Ezt értem, hogy jövő héten NASA van, vagy ezt nem biztos, hogy jól tudtam követni, de ez jól hangzott, szóval mi mekkora potenciál van ebben a dologban. A név nagyon jó, és a téma is nagyon jó.
Amit találtunk ki, az konkrétan az, hogy hogyan lehet teljesen egységes vizuális kommunikációs nyelvet csinálni, illetve ennek a technológiai hátterét megcsinálni. Ez a magia a történetnek, hogy erre milyen szoftvereket húzol rá, erre nagyon-nagyon sok lehetőség van. A következő másfél évünk erről szól, mi ezt a motort most létrehoztuk, pillanatnyilag JavaScript meg Pythonba a programozó emberek tudják használni. De a célunk az, hogy erre olyan szoftvereket építsünk, szoftver, ez a service kifejezés, nem tudom, elhangzott-e nálatok már a műsorban, tehát hogy ezekből nagyon sokfélét tudunk ráhúzni, és most elég jól kezdjük látni, hogy kik azok a felhasználói szegmensek, akik felé érdemes lőnünk, de azért az elég komoly UX testinget igényel még, ahhoz, hogy eldöntsük, hogy a lehetőségek közül melyik irányba kezdjünk el építkezni. Ahol el akarunk jutni, az tényleg az, hogy hogy lehet kellően demokratizálni ugye azt, hogy az emberek az adatokkal vizuális csatornán keresztül kommunikálhassanak, amiről a Marci végig beszéltél, ennek a hiányáról. És ez egy KKV-k szektoron megtörténhessen, vagy az oktatásban is megtörténhessen, vagy bárki számára a saját pénzügyei tekintetében.
Jó, hát a fintech biztos, hogy ott lesz az első sorban, ha azt mondtad, ugye, hogy most nézitek, hogy kivel fogtok párbeszédet folytatni, Angyal András, Vizu, hajrá!
Szukra, köszönjük
Marci,
szépen!
Pík, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.